Jó estét kívánok!
Ez a Híradó Vargaritta
és Borsa Miklóssal.
Kezdünk!
Segélyezési plafon, a kormány nem akarja, hogy több pénzt kapjon, aki segélyen él, mint az, aki dolgozik.
Új kutatóbázis, az Aegis gyógyszergyár ma átadott központja 50 embernek ad munkát.
Egy halott és 8 sérült, autóbusz és személyautó ütközött frontálisan egyek mellett.
Bármikor drágulhat a kötelező, egy tervezet szerint a biztosítók évközben is emelhetnek.
Segélyezési plafon bevezetésén dolgozik a kormány a szociális támogatásoknál.
A cél az, hogy ne fordulhasson elő olyan élethelyzet, hogy több pénzt kapjanak a segélyből élők, mint akik vállalják, hogy elmennek dolgozni, akár alacsony bérért is.
A gyermeknevelés közvetlenül segítő támogatásokat, így például a családi pótlékot nem érinti a segélyezési korlát.
Lázár Istvánné azonnal elfogadta a munkahelyi központ ajánlatát. Két évig volt állás nélkül, most közmunkásként egy gyárban dolgozik, így jóval több pénzt kap, mint korábban.
Hát egy picivel könnyebb, mert azért csak nem 22 ezer forint, hanem 47. És ez nagyon jó.
Az államtól és az önkormányzattól közmunka nélkül is lehet segélyt kapni, és akár több pénzhez is lehet jutni, mint munkával. A kormány ezen változtatna azzal, hogy maximalizálná, egy állampolgár havonta mekkora összegű támogatást kaphat összesen.
A társadalomnak egy teljesen jogos elvárása, hogy mindazok, akik ilyen segélyeket, támogatásokat kapnak, azoknak a jövedelme ne haladja meg azoknak a jövedelmét, akik nagyon alacsony keresettel rendelkeznek, minden nap elmennek dolgozni.
A tervek szerint először a szociális és a gyermekvédelmi törvényben feltüntetett 16 féle támogatás esetében vezetnék be az új rendszer. Ilyen többek között a lakásfenntartási, közgyógyellátási, ápolási, temetési, vagy a kiegészítő gyermekvédelmi, illetve az óvodáztatási támogatás. Azt, hogy mekkora lehet a szociális támogatások maximális összege, még nem lehet tudni. A családi támogatásokat, többek között a családi pótlékot, a GYES rendszerét és a fogyatékossági támogatásokat nem érinti a segélyezési korlát. Kóros Lajos, az MSZP szakpolitikusa szerint a kormány egyre kevesebb pénzt akar költeni a rászorulókra.
Azt látom, hogy a kormány pénzt akar kivonni a szociális ellátórendszerből, amely most is megalázóan alacsony összegű.
A segélyezési plafont várhatóan jövőre vezethetik be.
Két új kutatófejlesztő beruházással bővítette budapesti gyártóbázisát az Aegis gyógyszergyár. Ezzel több mint 50 új munkahelyet hoztak létre. A létesítményeket felavató miniszterelnök azt mondta, a kormány minden támogatást megad a munkaalapú társadalmat segítő beruházásoknak.
Egy óriási lombikot kapott a miniszterelnök az Aegis gyógyszergyártól, abból az alkalomból, hogy 7 milliárd forintból felépült a vállalat legújabb kísérleti üzeme és laboratóriuma. A fejlesztéssel 50 új, magasan szakképzett dolgozónak teremtettek állást. A miniszterelnök ünnepi beszédében is a munkahelyteremtés fontosságáról beszélt.
226 millió forint értékű kormányzati támogatást nyújtottunk az Aegis kutatási kapacitások fejlesztését célzó beruházásához. Szeretném aláhúzni és biztatni az igazgató urat, hogy mi minden olyan kezdeményezés mellé örömmel állunk oda, ami értéket és új munkahelyet teremt Magyarország számára.
Orbán Viktor szerint komoly elismerés illeti az Aegist, mert nyereségének zömét 90%-át visszaforgatja a termelésbe és a kutatásba. A vállalat éves árbevételének 9%-át, azaz csak nem 12 milliárd forintot fordít kutatásra, fejlesztésre. Ez nem csak Magyarországon, hanem Kelet-Közép-Európában is kiemelkedőnek számít. A vállalat vezérigazgatója azt mondta, a most átadott létesítményekkel tovább erősítik a vállalati innovációt.
Kutatóink hozzájárulnak munkahelyek megőrzéséhez, sikereik révén újabb termékek, újabb munkahelyek jöhetnek létre.
A francia többségi tulajdonban lévő Aegis gyógyszergyár az elmúlt 20 év alatt 130 milliárd forintot fordított beruházásokra. Készítményei a világ több mint 60 országában kaphatók. Magyarországi gyáraiban és a külföldi irodákban csak nem 4000 embernek adnak munkát, többségében magyar munkavállalóknak.
Ismét csökkentette a monetáris tanács az alapkamatot 25 bázisponttal 6,5%-ra. A jegybank szakértői szerint romlottak az inflációs kilátások, és a gazdasági növekedést a vártnál alacsonyabbnak gondolják. A monetáris tanács tagjainak többsége úgy döntött mégis, hogy így is tartható az inflációs cél. Simor András jegybankelnök szerint az elkövetkező fél évben tartani kell a kamatszintet.
A termelési potenciál is gyengülhetett, akkor ezt a csökkenő beruházások, a nem teljesítő hitelek, a magas csődráta és a tartósan magas munkanélküliség támasztják alá.
Heves viták közepette kezdte tárgyalni az országgyűlés a választási eljárásról szóló törvényjavaslatot és a hozzá kapcsolódó alaptörvénymódosítást. A kormánypártok szerint az előzetes feliratkozás indokolt, mert így valamennyi magyar állampolgárra ugyanazok a szabályok vonatkoznak majd, ezzel pedig szerintük szélesedik a demokrácia. Az ellenzék viszont úgy látja, hogy a regisztráció csak indokolatlanul nehezíti a választásokon való részvételt.
Ha feladat mindenki által könnyen teljesíthető, nem beszélhetünk alapjogi korlátozásról.
Az előzetes választási feliratkozás létjogosultságáról vitatkoztak a képviselők már az alaptörvény módosításának tárgyalásakor is. Az alkotmánymódosítás előfeltétele a választási eljárási törvény elfogadásának, amely szerint csak azok szavazhatnak, akik arra voksolások előtt legalább 2 héttel feliratkoznak. Az előterjesztők véleménye az, hogy a regisztráció a korábbi közjogi változások miatt nélkülözhetetlen.
A választói névjegyzék kialakításának mindenképpen egységesnek kell lennie, mert nem lehet az, hogy az egyik magyar állampolgárnak ilyen, a másiknak pedig olyan szisztémát alakítsunk ki.
Az ellenzéki pártok azonban egységesen elutasítják a feliratkozás bevezetését. Az MSZP szerint az embereket csak akadályozza majd a regisztráció.
Ennek a javaslatnak nincs társadalmi támogatása. Sem társadalmi támogatása, sem szakmai indoka. Sőt, alkotmányos alapja sincs. Ez a javaslat az általános választójogba ütköző indokolatlan adminisztratív korlát.
A Jobbik szerint indokolatlan a feliratkozást a magyar lakcímmel rendelkező választókra is kötelezővé tenni.
A demokrácia szélesítése és a választójog kiterjesztésével valósult meg. Azzal valósult meg, hogy könnyebbé tesszük egyébként helyesen a fogyatékkal élő embereknek a szavazást, és a határon túli magyarokra kiterjesztettük a szavazati jogot.
Az LMP szerint a feliratkozás kizárja azokat, akik az utolsó pillanatban döntik el, hogy részt vesznek a közügyekben.
Mint hogy a hatalom egész egyszerűen lemond azokról a választókról, akik egy súlyos több évtizedes, vagy éppen évszázados tehertétel miatt egyébként is undorral tekintenek az egész politikai elitre.
A Fidesz azonban úgy látja, a javaslat nem szűkíti, hanem tágítja a részvételi lehetőségeket, mert számba veszik azokat is, akik nem rendelkeznek magyarországi lakcímmel.
Bevon olyan választópolgárokat, ezek milliós nagyságrendű számok, akiket egyébként a korábbi népességnyilvántartó adaton alapuló rendszer kizár, vagy elvileg, vagy gyakorlati oldalról. És természetesen ez csak egy eljárás. A választópolgár pedig pont úgy fog szavazni, ahogy a legjobb belátása szerint való.
Kósa Lajos megismételte, hogy a törvény elfogadása előtt mindenképpen előzetes normakontrollt kérnek majd az Alkotmánybíróságtól.
Jövő májusra befejeződik a Mátyás templom több éve tartó felújítása, jelentette be Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere. A kormány ugyanis többlet támogatást ad a vártnál többbe kerülő munkák befejezéséhez. A felújítást 2006-ban kezdték el, a teljes rekonstrukció várhatóan 8,5 milliárd forintba kerül majd. Ma kezdődik az ENSZ közgyűlésének 67. ülésszaka. New Yorkba a világszervezet székhelyére érkeztek a világ állam és kormányfői. A legnagyobb vitákat várhatóan az iszlám világ tiltakozó mozgalmai és a közel-keleti háborús fenyegetés váltja majd ki. Magyarországot Áder János köztársasági elnök és Martonyi János külügyminiszter képviseli. Az államfő magyar idő szerint késő este szólal fel a közgyűlés plenáris ülésén.
Hadrendbe állt Kína első repülőgép hordozó anyahajója. A hivatalos tájékoztatás szerint ennek nincs köze ahhoz a súlyos feszültséghez, amely Japánnal egy szigetcsoport miatt alakult ki. A helyzetet bonyolítja, hogy a lakatlan, de értékes szigetek feletti fennhatóságra időközben már Tajvan is igényt tart. A két szigetország parti őrsége szabályos csatát vívott egymással, igaz csak vízágyukkal. Tegnap kínai vállalkozók a budapesti japán nagykövetség előtt tartottak villámcsődületet.
Vízágyúkkal támadta egymást a japán és a tajvani parti őrség, miután tajvani hajók közelítették meg a vitatott hovatartozású szigeteket a Kelet-Kínai tengeren. A Japánban Senkaku, Kínában Tiaoyu névre hallgató szigetcsoporthoz egy tajvani halászszövetkezet vezette a bárkákat, hogy a japán államosítás ellen tiltakozzanak, mivel szerintük a környező vizek fontos halászterületei Tajvannak. Tajvant viszont a kínai népköztársaság tekinti szakadár tartományának. A vízi csata egy órán át tartott, aztán a tajvaniak elhajóztak. Pekingben eközben a japán és a kínai külügyminiszter helyettes próbált közelebb jutni a szigetvita megoldásához, nem sok sikerrel. Kína soha nem fogja eltűrni az olyan japán akciókat, amelyekkel megsértik egy Kínához tartozó terület szuverenitását, mondta a pekingi külügyminisztérium szóvivője. A kínai állami tévében közben bemutatták Peking első repülőgép hordozó hajóját, melyet éppen most állítottak hadrendbe. A híradásban cáfolták, hogy közvetlen összefüggés lenne a Japánnal lévő feszült viszony és a bejelentés között. A több évtizedes szigetvita két héttel ezelőtt mérgesedett el végleg, miután Tokió egyszerűen megvette egy magántulajdonostól az ugyan japán fennhatóság alatt álló, de Peking és most már Tajvan által is a sajátjának tartott szigetcsoport három tagját. A Kelet-Kínai tengeren lévő lakatlan szigetek alatt ugyanis a feltételezések szerint jelentős gázlelőhely van. Az ügy miatt korábban Kína szerte több tízezren tüntettek Japán ellen, és támadtak meg japán állampolgárokat, illetve vállalkozásokat, de Japánban is tartottak Kína ellenes demonstrációkat. A budapesti japán nagykövetségnél hétfőn csaknem 200 Magyarországon élő kínai demonstrált, egyikük tojást is dobott az épületre.
A csodával határos módon sértetlenül úszott meg egy frontális ütközést egy kamionos Oroszországban. A balesetet egy arra haladó autóból rögzítették. A felvételen látszik, ahogy egy teherautó valamiért áttért a szembejövők sávjába, majd neki ütközött az ott érkező kamionnak. A vétlen jármű sofőrje az ütközés után a kitört szélvédőn keresztül ugrott ki a kamionból, sérülések nélkül.
Áraba borult egy utasokkal teli busz reggel Biatorbágy és Etyek között, amikor az autóbusz személyautóval ütközött. A kocsi vezetője, egy 33 éves budapesti nő a helyszínen meghalt. A busz 25 utasa közül ketten súlyosan, hatan könnyebben megsérültek.
Órákig tartott a helyszínelés Etyek határában, ahol délelőtt egy Budapest felől érkező Opel megcsúszott a nedves aszfalton, keresztbe fordult és a szemből érkező, szabályosan haladó menetrend szerinti volánbusznak csapódott. Az ütközéstől a busz is az árokba borult 25 utasával együtt.
A baleset során a 33 éves hölgy, aki a személygépkocsit vezette, azonnal életét vesztette, míg az autóbuszban összesen 8-an sérültek meg. Ketten súlyosan, míg 6-an könnyebben.
Az utasok segítség nélkül ki tudtak mászni a felborult járműből egy súlyos sérült kivételével.
Őt a tűzoltók emelték ki a hátsó szélvédőn keresztül a mentők segítségével.
A férfit mentőhelikopterrel szállították Székesfehérvárra.
A buszról két utast, egy nőt és egy fiatal férfit szállítottunk kórházba súlyos sérülésekkel. A nő fejsérülést, a fiatal ember pedig úgy tűnt, hogy nyaki gerincsérülést szenvedett. Rajtuk kívül még 6-an sérültek meg, szerencsére könnyebben.
A helyszínelés miatt csak kora délután nyitották meg a 8106-os utat.
Januártól a biztosítók évközben is bármikor módosíthatnak a tarifákon. Egyebek mellett ezt is tartalmazza a kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás új szabályzata. A pénzügyi felügyelet azt ígéri, figyelni fogják az árváltozásokat, és ha indokolatlan drágulást észlelnek, akkor közbelépnek.
A szerződés, és akkor majd itt kell aláírnia.
A jelenlegi rendszerben a biztosítóknak október 30-áig kell értesíteniük az ügyfeleket a következő naptári évre vonatkozó biztosítási díjakról. Vagyis minden társaság egyszerre hirdet tarifát, és ezzel elindul az évvégi kötelező kampány.
Az országgyűlés az előterjesztést 243 igen, 34 nem szavazattal, 35 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.
A parlament hétfői döntése alapján jövőre a biztosítók évközben akár többször is módosíthatnak a tarifákon, ha a változtatás előtt legalább 60 nappal kihirdetik az új díjakat.
Azt várjuk, hogy rövid távon egy jelentős díjcsökkenés következhet be a piacon, hiszen a biztosítók úgymond felelőtlenebbül díjazhatnak, hiszen évközben változtathatják a díjaikat, de hosszú távon egy biztosítási díjemelkedésre számítunk.
Azonban a biztosítók a már korábban megkötött szerződéseken egy éven keresztül nem változtathatnak. Ezek díjait nem emelhetik, igaz, nem is csökkenthetik. A pénzügyi felügyelet azt ígéri, hogy a biztosítók évközbeni áremeléseit is vizsgálni fogja.
Abban az esetben, hogyha bármelyik pénzügyi tárgyú törvényt megsérti a biztosító, ebben az esetben a felügyelet vizsgálatot indít, és adott esetben szankciót szab ki.
A biztosítási évforduló előtt az autósok a jövőben sem válthatnak biztosítót, akkor sem, ha az árat emel.
Egy nemrég készült felmérésből kiderül, hogy a magyar családok felének nincsen autója, mert egyszerűen nem engedhetik meg maguknak. Akiknek van, azok is leginkább használt kocsit vesznek. Idén eddig kétszer annyi használt autót adtak el, mint tavaly. Új kocsit viszont szinte csak a cégek vesznek.
Mindennapos képek Budapesten. A nagy forgalom miatt rendszeresek a dugók, igaz, kevesebb van belőlük, mint néhány éve. Egy most készült felmérés szerint a magyar családok felének nincs autója. A kutatás szerint a gépkocsit drága fenntartani.
Ma Magyarországon már luxusnak számít autót tartani. Tehát csak azok tudják fenntartani, akiknek a anyagi helyzetük stabil, magas jövedelmi státuszban vannak. Azok, akik nem, azok minimális szinten használják kényszerből.
A vizsgálat kimutatta azt is, hogy 2008 óta rohamosan zuhant az új autók eladása. Ebben az évben azonban megfordulni látszik a tendencia. Míg tavaly egész évben 30 ezer új autót adtak el, addig idén már 35 ezeret. A kereskedések szerint most elsősorban a cégek vásárolnak.
Egyre több cég belátta azt, hogy a gépkocsik cseréje az költséghatékonyabb, mint a hosszú távú szervizeltetése.
Nagy a forgalom a használt autópiacon is, ezt mondja ez a szombathelyi kereskedő.
Kereslet az van, de a kisebb értékű autókat keresik, és a jellemző az, hogy csak pár évet frissítenek.
Míg tavaly 31 ezer autó érkezett külföldről, addig idén már az első 7 hónapban 35 ezer magánimportban behozott gépkocsi talált gazdára. A gépjárműimportőrök szerint a Nyugat-Európából származó autókat viszonylag olcsón árulják, de sok közöttük az öreg, elavult modell.
Minket kicsit inkább az zavar, hogy a 15 év fölötti autók importja nagyon magas, több mint 20%, ami azt jelenti, hogy elég sok roncsnak nevezhető jármű jön be Magyarországra.
A külföldről behozott autók listáján túlnyomó részt német, felső-közép kategóriás autók szerepelnek.
Megkezdte a Marian Kozma veszprémi kézilabdázó 2009. februári meggyilkolása ügyében hozott jogerős ítélet felülvizsgálatát a kúria. Az eljárást a legfőbb ügyészség kezdeményezte, mert a három fővádlott ítéletét a győri ítélőtábla jelentősen enyhítette az elsőfokú határozathoz képest. A kúria jövő hétfőn hirdet ítéletet az ügyben.
Rabruhában, kéz- és lábbilincsben vezették a büntetés végrehajtás kommandósai a kúria elé a Kozma ügyben jogerősen elítélt Raffael Sándort, Németh Győzőt és Sztojka Ivánt. A győri ítélőtábla áprilisban az elsőfokú ítélethez képest 12 évvel enyhítette mindhármuk büntetését. Ezt az ítéletet támadta meg a legfőbb ügyészség.
Olyan belső ellentmondásokat tartalmaz, amelyek tekintettel nem lehet állást foglalni jelen eljárás keretében.
Az ügyészség azt kéri a kúriától, hogy helyezze hatályon kívül a jogerős ítéletet, és utasítsa új eljárásra az ítélőtáblát. Raffael Sándor ügyvédje, Tuza Péter azt mondta, semmi nem indokolja a jogerős ítélet megváltoztatását.
Ez pusztán egy társadalmi nyomásnak megfelelni akaró ügyészség önigazolási törekvése.
Sztojka Iván védője, Szikinger István éles hangon bírálta az ügyben érintett hatóságokat és a sajtót is.
Hogy akkor, amikor aljas módon a tényeket eltorzítva állítanak be eseményeket, mint a jelen ügyben, akkor az ellen kell fellépni a jogállami kultúra elemi védelme érdekében.
A másodrendű vádlott, Németh Győző megalapozott döntést kért.
Azt kérem, hogy ne pletykák és kocsmai beszélgetések határozzák meg azt,
hogy miért kell a fél életemet, miért kell a fél életemet börtönben töltenem.
Marian Kozmát, az MKB Veszprém kézilabdázóját 2009. februárjában késelték halálra egy veszprémi szórakozóhely előtt. Segítségére siető csapattársait leszúrták, illetve fejbe rúgták. Életüket csak a gyors orvosi beavatkozás mentette meg. A Veszprém megyei bíróság tavaly júniusban Raffael Sándort és Németh Győzőt legalább 30 évig tartó életfogytiglanra, Sztojka Ivánt pedig 20 év fegyházra ítélte első fokon. A győri ítélőtábla idén áprilisban jelentősen enyhítette a három fővádlott büntetését. A kúria hétfőn hirdeti ki határozatát az ügyészség felülvizsgálati indítványával kapcsolatban.
Pénzbüntetést kért az ügyész Gyenesei Istvánra, akit magánokirat hamisítással vádolnak a ma kezdődött büntetőperben. A vád szerint a Gyurcsány kormány ex-minisztere által vezetett civil szervezetben utólag írták rá a dátumot arra a lemondó nyilatkozatra, amit az egyik megyei közgyűlési képviselőtársa nevében nyújtottak be. Gyenesei István szerint azonban minden szabályosan történt.
Bizonyozom, hogy a Kaposvári Városi Bíróság a vádlottal szemben egy cselekmény miatt pénzbüntetést adott.
Gyenesei István civil szervezete, a Somogyért Egyesület három mandátumot nyert a Somogy megyei közgyűlésben a legutóbbi önkormányzati választásokon. A vád szerint a képviselőknek egy előre megírt, a mandátumról lemondó nyilatkozatot kellett aláírniuk arra az esetre, ha kilépnének az egyesületből. Amikor egyikük független lett, a lemondó nyilatkozat meg is érkezett a választási bizottsághoz. Csak hogy az érintett Ormai István képviselő azt állítja, az egyesület páncélszekrényében őrzött iratra utólag írták rá a dátumot.
Ennek a dátumnak a ráírására soha senkit nem hatalmaztam fel, ez tudtomon kívül és akaratom ellenére történt.
Gyenesei István szerint a képviselő nem mond igazat.
Ormai István mandátumról nem mondó nyilatkozata megnyitása alapján jogszerűen került benyitásra. Mint ahogy azt megelőzően a dátum is bizonyítottan, Ormai felhatalmazása és megbízása alapján került ráírásra.
A bíró a tanúk meghallgatása után a közgyűlési jegyzőkönyveket is akarja látni, ezért elnapolta a tárgyalást. Ítélet novemberben várható.
Előléptették azt a rendőrt, aki egy 70 éves férfit mentett ki égő otthonából tegnap. Olá Csaba főtörzsőrmester az elsők között érkezett az égő épülethez, és halva a házból kiszűrődő segélykilátásokat, az ablakon bemászva kihozta az idős tulajdonost. A 70 éves férfit súlyos, de nem életveszélyes állapotban vitték kórházba.
150 embert kellett hajnalban kiköltöztetni a lakásából Kecskeméten, ahol kigyulladt egy panelház egyik lakása. A benne lévő berendezési tárgyak kaptak lángra. Senki nem sérült meg, és végül minden lakó vissza tudott térni az otthonába.
600 tűzoltó parancsnokot képeznek ki a tűzszerészek, hogy a bevetéseken felismerjék, milyen jobb robbanószerrel van dolguk. A tűzoltókkal évente több százszor történik meg, hogy egy riasztásnál bomba vagy más veszélyes robbanóanyag is előkerül.
Támadó kézigránát, de ő az, akinek nincs a repesz hatása, míg ugye a...
600 tűzoltó egység parancsnoka ül be az iskolapadba a következő pár hétben. Tűzszerészek oktatják majd őket napi 6 órában elméletre, kettőben pedig gyakorlatoznak is. Ezen a gyakorlaton egy közúti balesethez érkeznek a tűzoltók, akik robbanószert találnak a csomagtartóban.
De is van példa, hogy egy-egy lakástűznél a padláson valaki összegyűjtött ilyeneket, én nem ismerve föl ennek a veszélyét, és kollégáim ezzel találkoznak, ekkor szintén oda kell hívnunk azokat a szakembereket, akiktől most megtanuljuk azokat a biztonsági előírásokat, amelyek segítik azt a munkát, hogy a mentésre igyekvő ne legyen mentendő.
Évente csaknem 70 ezer esetben riasztják a tűzoltókat. Ebből több száz alkalommal kell veszélyes robbanószerek miatt értesíteniük a tűzszerészeket. A tanfolyam célja, hogy a kiérkező tűzoltóegységek pontos tájékoztatást adhassanak a helyszínről a riasztott bomba szakértőknek.
Egy olyan könnyebbség lesz ez számunkra is, hogy a kiérkező tűzszerészjárőr már felkészülten tud odaérkezni, tudja, hogy mit találhatott, és ehhez milyen eszközökre lesz szüksége ahhoz, hogy azt hatástalanítani tudja.
A kijelölt tűzoltók 20-30 fős csoportokban vesznek részt a tréningeken, októbertől egészen november végéig.
Egy önálló internetes gyermekvédelmi törvény hatékonyan szolgálná a fiatalok védelmét a világhálón megjelenő veszélyek ellen. Ezt a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke mondta az Internet hatása a gyermekekre és a fiatalokra című konferencián. Szalai Anna Mária arról is beszélt, hogy az elektronikus kereskedelemről szóló törvény módosításánál meg kellene fontolni egy olyan testület felállítását, amely az internet káros hatásaitól védeni a gyerekeket.
Eddig sosem látott módon.
Készül az Operaház, és most én mondom, ezt ne haragudj, Miklós. Az idei évad megnyitására Erkel Ferenc csaknem 170 éves darabját, a Hunyadi Lászlót felújítva mutatják be a hétvégén. A premiért a Dunavörd, az M1 és a Bartók Rádió is közvetíti. Az előadást a járókelők láthatják élőben is, ugyanis az opera előtt óriás kivetítőt és székeket helyeznek el az Andrássy úton.
A Hunyadi László egyik táncos jelenetét pontosítják az Operaházban. A próbák már javában zajlanak. Az idei évadot ezzel a több mint 160 éves, de felújított Erkel darabban nyitják meg.
Megszabadítja szőröktől, vértektől a darabot. A szokásos kisrököny, nagyrököny helyett valami más, a modern korban is fölfogható értelmezést ad, nem átértelmezést.
Az Operaház rendhagyó módon készül az idei 129. évadra. A közmédia és a Dalszínház megállapodást kötöttek, hogy a hétvégi premiért a Dunavördön és az M1-en este 8 után, illetve a Bartók Rádióban este 7-től élőben közvetítik majd.
Az Operaház jövőbeni előadásait mi a lehető legteljesebb mértékben megpróbáljuk eljuttatni azokhoz a nézőkhöz és hallgatókhoz is, akik nem tudnak valamilyen okfolytán itt lenni az Operaházban, és nem csak Magyarországon, nem csak a határokon túl, hanem az egész világban, mert a Dunavörd is fogja ezeket a műsorokat közvetíteni.
A hétvégi bemutatóra színházi nézőtérré változik az Andrássy út. A szervezők ugyanannyi ülőhelyet helyeznek el kint is, mint amennyi bent van. A nézők egy kivetítőn láthatják majd az esti előadást. A premier előtti nyilvános főpróbára túlnyomó részt külhoni magyar nagycsaládosokat hívtak meg. Ez az első állomása a Mindenki Operája elnevezési programnak, amelyen majd több ezer család nézhet negyedáron operát.
Csak nem 40 produkció, köztük több új bemutató is látható lesz a Thália Színház idei szezonjában. A most kezdődő évadban 5 saját premier várja a nézőket.
Csak nem 40 produkció, köztük több saját új bemutató is látható lesz a Thália Színház idei szezonjában.
Jó, ha egy évad valami egyről szól. És azt hiszem, hogy itt egyről szól a mi évadunk, a történelemről szól, és valahogy a humorról.
Elsőként októberben az Emke volt egyszer egy kávéház című előadás ős bemutatóját játsszák, de helyet kap még a humor forrása, a tanú, a bombaüzlet, a mesterkurzus és végül a mai világunkat bemutató Star Factory. Kálomista Gábor, a színház menedzser igazgatója kitért arra, hogy a közmédiával kötött megállapodás eredményeként létrejött Látvány rádióstúdió beváltotta a reményeket, valamint arra is, hogy a színház számos műsort készít a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alapnak.
Összegszerűen körülbelül 3000 percnyi, 3500 percnyi rádióműsor lesz szerintem az idén, amire kifut ez az év legyártva.
Kálomista Gábor a sajtótájékoztatón összeszólalkozott a Népszava munkatársával és távozott a teremből. Korábban a Népszava egy cikkben megtámadta Kálomista Gábort és a Thália Színházat, de később helyreigazítási kérelmének a lap helyt adni kényszerült.
Európa legjobb középületének választották az MTV a budapesti székházát. A díjat hétfő éjjel vette át Londonban az ingatlant fejlesztő cég a Wing ZRT képviselője. A tervező Finta stúdió építésze Fekete Antal a koncepcióról korábban azt mondta, egyszerű, gazdaságos és racionális épületegyüttest akartak megalkotni, amely illeszkedik az óbudai ipari környezetbe. Az európai fődíjjal az épület indulhat a világ legjobb középülete címért folyó versenyben is.
Ez volt a híradó, most jön a sport és az időjárás jelentés, utána párizsi helyszínelők és borvacsora, majd este Gulyás Istvánnal 10 óra 5 perckor. Viszontlátásra!
Erkel Ferenc maradandó remekműve 8 év után újra az Operaház műsorán. Szűcs Gábor rendezésében, Héja Domonkos vezényletével.
Hunyadi László. Közvetítés a Magyar Állami Operaházból szombaton este az M1-en és a Bartók Rádióban.
Végre már itt tartunk.
Filmek megszakítás nélkül az M1-en.
Nagyon együtt halad az élboly. Az utolsó métereken fog eldőlni a verseny. Lacinak minden esélye megvan, hogy megszerezze élete első... Hát ez meg ki? Egy néző fut a versenyzők mellett? Ki ez az ember? Mit csinál? Atya világ! Hol vannak ilyenkor a biztonságiak? Laci számára ezzel véget ért a verseny.
Ne így keresse a szórakozást. Jobban jár, ha inkább Mindig tévézik. Az is ingyen van, és az is marad. Váltson Mindig tévére, és nézzen 7 digitális tévécsatornát ingyen. Mindig TV. Minőség havidíj nélkül.
A közvetítés támogatója a Mindig TV.